Imádkozunk. Úr Jézus, itt állunk most előtted, magunk mögött tudjuk az elmúlt hetet, annak a nehézségeit, annak a szomorúságait és az örömeit. És itt állunk előtted, mert látjuk és tudjuk, hogy rászorulunk a te megváltásodra. És emlékezünk arra, közeleg az advent, hogy te eljöttél erre a földre, és elvégezted azt a munkát, ami nyerességünk, ami igazából azt eredményezi, hogy mi együtt élhetünk veled, hogy örök életünk lehet, hogy üdvösségünk lehet. És emlékezünk arra a szenvedésre is, amit te vállaltál, ami egy kemény, könyörtelen út volt, és annak a vége még szörnyűbb. És köszönjük neked, hogy te nem fejezted be, nem hagytad befejezetlenül ezt a munkát, hanem elvégezted végig. Köszönjük neked, hogy mi ezt megtapasztalhattuk, és megtapasztalhatjuk minden nap. És köszönjük azt, hogy te lenyúlsz hozzánk, te felemeled a lelkünket, és te együtt akarsz velünk lenni a mai napon is. Te ma is akarsz nekünk üzenni valamit. Nyisd meg a szívünket, hogy be tudjuk azt fogadni. Amen. A gyermekeket most elengedjük a gyerektanítókkal.
Jó reggelt kívánok mindenkinek, jó látni mindenkit, jó levenni ezt a maszkot. Örülök, hogy jó messziről is jöttek ma reggel az emberek ebben a nagy ködben, szóval nagyon örülök annak, jó látni mindenkit az Isten házában, kávézóban, együtt lehetünk ebben a pandémiában, és együtt örülhetünk az Úr Jézus Krisztusnak. Ma reggel Máté evangéliumot folytatjuk, úgyhogy folytattuk az elmúlt másfél év alatt, de ez a prédikációval beleszámít a jövő heti prédikációval befejezzük a Máté evangéliumot. Nagyon nehéz lesz búcsúzni ettől a csodálatos könyvtől, de csak két prédikáció maradt ebből a sorozatból, a Máté evangéliumból. Múlt héten ugye arról volt szó, hogy Jézus Krisztus feláldozta magát a Golgotai kereszten. Tehát ez volt az egy prédikáció, ami azt kihangsúlyozta a Máté evangéliumban az másfél év alatt, hogy feldolgoztunk az ő Golgotai keresztet, amikor ott szenvedett, mint a világnak a megváltója. Tehát az atya elküldte az ő fiát, és azért küldte, hogy a Golgotai keresztre feláldozza magát, mint engesztelő áldozat a mi bűnénket. Ez volt a lényeg, ez volt a cél, ő azért jött, hogy megváltson minket. Hogy aki hisz ő benne, a bűneink el vannak törölve. A bűneid meg vannak bocsájtva. Isten Krisztusra néz, és hit által megbocsájt minket. Ez az örömhír, milyen csodálatos dolog az evangélium. Mai napon is szeretnék Jézus Krisztus halálról beszélni, hogy mennyire szenvedett értünk, helyettünk, ugye, miattunk, de nagyon másképpen szeretném ezt alkalmazni, hogy ez mit jelent számunkra, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk. Ma nagyon más lesz a felszólítás, ugye? Mikor megfogták Jézus Krisztust azon az éjszakán, mielőtt a keresztre feszítették, tudjuk azt, hogy múltkor megnéztünk, hogy Péter háromszor megtagadta Jézus Krisztus, hogy egyáltalán ismerte őt. És ugyanakkor Péter messziről követte Jézus Krisztus, félt, nagyon messziről követte, és látta homályosan, és hallotta, hogy mik mondanak neki, hogyan bántanak Jézus Krisztussal. És amit Péter ott hallott és látott azon az éjszakán, ahogyan bánták Jézus Krisztussal, Péter soha nem felejtkezett róla. Azok a szörnyű emlékek belelettek égetve az ő lelkében. És 30 év múlva, mint egy idősebb ember, idősebb férfi, Péter ezekről beszélt, ezeket leírt, hogy mennyire igazságtalanul bánták Jézus Krisztussal azon az éjszakán. Mennyire megalázóan, mennyire megalázták az Úr Jézus Krisztus. És Jézus alázatosan viselte el az egészet. Alázatosan viselte. Ugye nem vágott vissza, hanem megbocsájtotta nekik. Péter arra beszél ebben a levélben, amit ő írt 30 év múlva, hogy Jézus Krisztus a példaképünk ebben. Hogy ő a példaképünk ebben. És hogy nekünk hasonlóképpen kellene viselkednünk, amikor mások igazságtalanul bánnak velünk. Erről szól a mai prédikáció. Erről szól a mai prédikáció, hogy Jézus Krisztus a példaképünk. És azt be kell vallanom, hogy nem szoktam beszélni Krisztusról túl sokat, mint példakép. Ez egy nagyon fontos üzenet a Bibliának. És oda társul, hogy Krisztus a megváltó, aki meghalt a mi bűneinket. Ez így van, sokat szoktunk erről beszélni. De kevesebb szó jut arra, hogy Krisztus a példaképünk. És kövessünk őt. Menjünk utána. És hív még egy szent életre. És Krisztus a példakép. Ahogyan szenvedett, és nem vágott vissza, hogy alázatosan viselte ezeket. Tehát olvassunk fel Isten igét Máté evangéliumból, és emlékezzünk vissza frissen, hogy mit is történt vele Jézus Krisztussal, amikor úgy megalázták, mielőtt keresztre feszítették. De olvassunk fel Máté 26, és lesznek vegyes verseket, 27-ből főleg fogunk olvasni.
Azok pedig, akik elfogták Jézust, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a vének. Péter távolról követte őt egészen a főpap palotájáig, bement az udvarra, és ott ült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz ennek a vége. A főpapok pedig és az egész nagy tanács hamis tanúvallomást kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák, de nem találtak, pedig sok hamis tanú állt elő. Végül előálltak ketten, akik azt állították, hogy Jézus ezt mondta: le tudom rombolni az Isten templomát, és 3 nap alatt fel tudom építeni. A főpap felállt, és így szólt hozzá: semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak. Jézus azonban hallgatott. A főpap azt mondta neki: az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy-e a Krisztus, az Isten fia? Jézus így felelt: te mondtad. Sőt, azt mondom nektek, mostantól fogva meglátjátok az emberfiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin. A főpap ekkor megszaggatta ruháját, és így szólt: Istent káromolta, mi szükségünk van még tanúkra? Íme, most hallottátok az Isten káromlást. Mit gondoltok? Azok így feleltek: méltó a halálra. Azután szembe köpték, arcul ütötték, mások pedig bottal verték, és ezt mondták: profétáld meg nekünk, Krisztus, kiütött meg téged. Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és az egész őrség köré gyűlt. Levetkőztették, bíbor színű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nácálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva előtte gúnyolták őt. Üdvözl légy, zsidók királya! Azután leköbdösték, majd elvették tőle a nácálat, és a fejét verték vele. Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat, ezzel a felirattal: ez Jézus, a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre 2 rablót is, az egyiket jobb, a másikat a bal keze felől. Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták: te, aki lerombolod a templomot, és 3 nap alatt felépíted, mentsd meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt: Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha kedveli őt, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták.
Köszönöm, menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Mennyi atyám, köszönjük, hogy szeretnél szólni hozzánk ma reggel. És úgy, hogy olvastunk, hogy Péter szemtanú volt ez egésznek. Hogy látta, hogyan bánták az Úr Jézus Krisztussal. Én szeretnék kérni tőled, hogy most küld el a Szent Lelkedet, és hogy mi is tudjunk azt mondani, hogy szemtanúk vagyunk, mert látunk. Látunk a szívünk szemeivel, hogy hogyan bánták az Úr Jézus Krisztussal. És ő hogyan tudta ezt elviselni alázatosan. Úr Jézus Krisztus, én kérlek, hogy te szólj hozzánk, de látod, hogy milyen nehéz ez a téma. Milyen nehezen tudok erről beszélni, olyan személyes ez az egész. És hiszem, hogy mindannyiunkkal ugyanezzel küzdünk. Nagyon kérlek, hogy segíts nekünk őszinte lenni. Segíts nekünk alázatosan foglalkozni a saját szívünkkel, a kapcsolatainkkal. Én nagyon kérlek, hogy valójában így szent lelkeddel engedj, hogy tudjak elmondani mindazt, amit rám bíztál. Hogy érthető legyen mindenki számára, ami szívünkkel tudjunk ezzel foglalkozni. Úr Jézus, látod, hogy milyen nagy szükségem van rád. Én nagyon kérlek, hogy ez az egészet de dicsőségedről szóljon. Engedj, hogy lássunk, hogy milyen csodálatos király vagy és megváltó. Így légy velünk, szólj hozzánk Krisztus nevében. Amen. Oké. Okay. Tehát akkor azt szeretném csinálni, hogy ugorjunk 30 év, és az első Péter levelét fogunk feldolgozni. Hogy Péter, amikor ő visszaemlékezett Jézus szenvedéséről, 30 év után mit is írt le, és mire bátorít minket az ő kis könyvében. Van egy ilyen összefoglaló az ő könyvnek, ez a fő üzenet, elolvasom nektek. Első Péter levelében, a második fejezetében. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző, lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. Ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedés, az kedves az Isten szemében, hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdakait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Tehát ez egy összefoglaló lehetne az egész első Péter levelének. Nézzük ezt meg. Péter bíztat minket, hogy tekintsünk Jézus Krisztusra, mint a mi példaképünk, aki igazságtalanul bánták vele, de mégis nem fenyegetőzött vissza, hanem alázatosan ezeket elviselte. És csendben maradt, és rábízta magát Istenre. És ezt a tanítást, Péter ezt a fő gondolatot többféleképpen újra és újra elmondja az ő könyvében, csak másképpen alkalmazza, másokra gondolkozik, amikor így kellene alkalmazni, például a de életedben, ugye? Tehát amit az előbb felolvastam, azok a versek, Péter azoknak mondták, akik rabszolgák voltak. Az volt az ő tanács rabszolgáknak, ugye? Akik az ő mesterjük igazságtalanul bánt velük. És mi is ugyanúgy tudjunk ezt alkalmazni a mi életünkben, hogyha valakinek van egy főnök, és a főnök igazságtalanul bánik vele, ugye? Akkor Péter arra hív minket, hogy ezt viseljünk el alázatosan. Ne kezdjünk panaszkodni, pletykálni, lázadni ott a munkahelyen, hanem csendben, türelmesen ezeket elviseljük. Hú, ez nagyon nehéz. Sőt, amiről fogunk beszélni mai napon, nem hiszem, hogy van ennél nehezebb tanítás. Mi csak most kezdtünk ez egészben. Péter alkalmazza ezt a tanítást a harmadik fejezetben, azzal kezdi, hogy beszél a házasságról. És tudja, hogy a házasságban keresztényeknek is, ugye, lesznek feszültségek, és lesznek konfliktusok házaspáraknak. És emiatt Péter arra buzdítja a férfiakat, hogy megértően, türelmesen, gyengéden bánjanak a feleségükkel. Hogy adjuk nekik a tiszteletet, hogy értékeljük őket, hogy imádkozunk értük. És mi volt a tanácsom, hogy Péter adott a feleségeknek? Hát amikor vannak feszültségek a házasságban, hogy szavak nélkül nyerjék meg a férjüket, és hogy a szépségük legyen az ő szelíd és csendes lelkük. Ezen a héten volt egy házasággondozás, és éppen erre hivatkoztam. Ez nagyon, nagyon nehéz tanítás. Péter ezeket mondja férjeknek és a feleségüknek. Tehát milyen magas a mérce a keresztény életnek, a keresztény házasságnak. És Péter hasonlóképpen bíztat minket, amikor vannak feszültségek, konfliktusok keresztények között, testvérek között, köztünk itt a gyülekezetben. Erről beszél rögtön a házasság után, a 8. versben ezt felolvasom. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvér szeretők, könyörületesek, alázatosok. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalászkodásért gyalászkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivatotok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, óvja a nyelvét a gonosztól, és az ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót. Keresse és kövesse a békességet. Péter bíztat minket, keresztények, lesztek feszültséget, készüljünk fel erre. És tovább mondja nekünk a következő versekben, amit annyira szép, amit ezek el szoktak hangozni az esküvőken, hogy egymást kitartóan tiszta szívből szeressétek. Tiszta szívből buzgón szeressétek egymást. Péter ezt mondja nekünk, mi testvérek, vagy a 4. fejezetben, a 8. vers, mindenek előtt legyetek kitartók az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Igen, sok bűn van köztünk az életünkben, a gyülekezetünkben. És Péter azt mondja, a szeretet az legyőzi, elfedi ezeket a bűnöket. Wow, Péter bíztat minket, hogy nincs fontosabb a szeretetnél. Ugye? A szeretet egymás felé, ez a lényeg, ez a legfontosabb az életünkben. De ne csak így bánjuk egymással, hanem azokkal is, akik nem keresztények. Péter ugyanúgy felhív minket, hogy szeressünk azokat, akik nem keresztények, és bántanak minket. A 30 fejezetben folytatja ezek a gondolatokat. De ki az, aki bántalmaz titeket? Ha buzgón igyekeztek a jóra, de még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok a fenyegetésüktől, pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Ellenben, és érdekes, hogy ez a leghíresebb az evangelizációra, vagy az apologetikára, de a helyes, a kontext ennek a versek az a szenvedés, amikor valaki bántalmaz engem. És ezt mondja, hogy ellenben az Urat, Krisztus tartjátok szentnek a szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ez pedig szeliden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek. hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való példás életeteket. Mert jobb jót, mint gonosz cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Wow, a híres evangelizációs vers inkább arra szól, hogy amikor gyaláznak téged, így kell képviselni Jézus Krisztus a társadalom. Így beszélünk Krisztusról a mi életünkkel és szavakkal. Péter bíztat minket, ahogy a könyv közeledik a végéhez, a negyedik fejezetében így kezdi. Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magotokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakadt a bűntől. Tehát vértezzétek föl, nem annyira ismerem ezt a magyar szót, de nagyon szép hangzik. Készüljétek fel, jó, ugye? Hogy jön a szenvedés, ezt fel kell készülni, ezzel kell számolni, hogy vértezzétek fel, készüljétek fel, hogy jön a nehézség, és gondolkozz, hogyan fogsz viselkedni, amikor ez történik. És majdnem a könyv végén vagyunk, hogy Péter összefoglalja, és elmondja, mi isről van itt szó. 4:19. Akik tehát Isten akaratából szenvednek. Isten akaratából szenvednek. Azok is ajánlják lelküket a hű teremtőnek, és cselekedjék a jót. Tehát bántalmaznak, de bízok az Istenben, és tegyem a jót. Ezzel össze lehet foglalni Péter levelét. Érdekes módon, nem csak Péter így emlékszik vissza is, és így bátorít minket, hanem János is, mert a János is ott volt, és ma reggel a zenészek, azt mondom, Hajni volt, vagy Kata volt, aki felolvasta János 3:16, ami a leghíresebb vers a Bibliában, mindenki nagyon jól ismeri, ugye, Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, ugye? És ez a vers azért annyira híres, mert beszél a megváltásról, hogy Isten adta az ő fiát, mint a megváltó, aki hiszőben az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De van egy másik érdekes, egy másik János 3:16, az első János levelében 3:16, és így hangzik, ahol máshova van a hangsúly. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvérénkért. Tehát János felszólít minket, Krisztus a példaképed. És ahogy ő szenvedett másokkal, most arra hív minket is, szenvedjünk másokért szeretettel. Jézus Krisztus élete, mint példakép az évek során, nagyon nagy hatása volt nagyon sok emberen, nem csak keresztényeken. Mahatma Gandhi hindú volt, nagyon jól ismerte Krisztusnak a tanítását, nagyon ismerte Krisztusnak az életét, és nagyon tisztelte Jézust, de nem volt hívő, ő hindú volt. De Mahatma Gandhi, tudjátok, hogy a 30-as, 40-es években alkalmazta ezt a tanítást. Hogy ő egy csendes forradalmat elkezdte Indiában, ezzel az elmélettel. És elkezdte mondni az indiaiaknak, hogy igen, a brit birodalom, amit uralkodik fölöttünk igazságtalanul, a legnagyobb birodalom akkor a világban, hogy mi akarjuk ledobni az ő birodalmat fölöttünk. Fel fogunk lázadni, ellene fogunk menni, de szó nélkül. Csendesen, alázatosan, és készüljünk fel, tűrjük ezt az egészet, mert ők meg fognak verni minket. És amikor mi demonstrálunk, kivonulunk, ők meg fognak verni minket, de nekünk ezt türelmesen kell eltűrni, alázatosan eltűrni. És ott leszek a kamerák, és az egész világ fogja ezt látni. És amikor a világ látja, hogy ezek az emberek hogyan gonoszságú, irgalmatlanul bánnak velünk, a mi oldalunkon fognak állni. Ez volt a stratégiája, hogy szenvedjünk úgy, mint Jézus Krisztus, ne fizessünk vissza. Sikerült neki? Sikerült. Sikerült. Alázatosan felvértezték magukat, készültek arra, hogy minket meg fogják verni, de nem fogunk visszaadni nekik. annyira inspiráló volt, hogy ez befolyásolta Martin Luther King 15-20 év múlva. Ő is így kezdett gondolkozni, mint keresztény lelkész. És felhívta a feketék Amerikában. Jézus a példaképünk. Jézus már ezt megtette, értünk. És bíztat a feketéke, hogy fogunk felvonulni, fogunk mi kérni a jogunkért, hogy tudjunk mi szavazni Amerikában. Mi állampolgárok vagyunk, de nem tudjunk szavazni. És Martin Luther King kiállt a feketékkel, és az történt, ahogy gondoltam. Jól megverték őket, megalázták őket, gúnyolták. De Martin Luther King és a többiek elszenvedtek, amit a fehér ember Amerikában csinált velük. Ott voltak a kamarák. És a feketék nem vágtak vissza. Nem szóltak semmit. Alázatosan tűrték. És szépen lassan az egész Amerika mellettük állt. És megnyerték azt a csatát. De mindenkét ember, Martin Luther King és Gandhi, mind a kettő elveszítettek az életet. Kifizették a legdrágább árat, megölték őket. Meggyilkolták őket. Péter arra bíztat minket, hogy mi is készüljünk fel. Kövessük Jézus példát. Nem arra hív minket, hogy indítsunk egy társadalmi forradalmat, vagy ilyesmit. Nincs is ilyen keresztény üldözés a mi országunkban. Tehát ez mit jelent nekünk a mindennapi életünkben? Milyen igazságtalanságok tapasztalunk? Milyen nehézségeket tapasztalunk? Hogyan tudjunk úgy nézni Jézus Krisztusra, mint az én példaképem, hogy én is ugyanúgy, mint ő, alázatosan tudom válaszolni türelmesen, amikor megbántanak. Szerintem ez történik a mi személyes kapcsolatunkban. Ez történik a gyülekezetben, ez történik a munkahelyünkben, az iskolánkban, a társadalom. Körül vagyunk véve nehézségekkel, vagy maga az élet nehéz, és olyan dolgok átélünk, hogy ez igazságtalan volt, ami most történt velem. És most, ami szeretnék csinálni, ez levezetni ezt a tipikus, nagyon fájdalmas folyamat, ami történik a lelkünkben, amikor valaki így bánik velünk. Tehát hogyan lehet felkészülni a lelkünkben ilyen harcról? Mit jelent felvértezni magunkat a mindennapi életünkben? Mire gondolok? Amikor valaki megbánt téged, minket, igazságtalanul mondanak valamit, amit mondjuk rosszul csináltál, vagy nem is rosszul csináltál, csak úgy fogalmaznak, és nagyon keményen fogalmaznak, túlzottan beleolvasnak neked. Felsorolja az összes hibáidat, és elmondja, hogy mennyire béna vagy. Szégyel magadat. Lehet, hogy ez a főnöked volt. Nem tudom. Lehet, hogy a tanárod volt. Valaki a gyülekezetben, valaki a családban. Ezt átélted, és nagyon rosszul esik. Remélem, hogy mindenki tudja, hogy miről beszélek. Ez egy része a mindennapi életünknek. Olyasmit kapod, amit azt gondolod, hogy ezt nem érdemeltem meg. Tehát a másiknak a szavai olyan, mint egy hideg zuhany, vagy le vagy forrázva, nem tudom, milyen jó kifejezés itt, nem tudom, melyik jobb, de egy a lényeg, a szíved kezd dobogni gyorsan. Felment a pumpád, a vérnyomás. Az adrenalin kezd folyni a véredben, és a kérdés az akkor, most mi lesz itt? Mi lesz itt, miután ezeket mondta? Hát kétféleképpen reagálunk, amikor ilyen nehéz helyzetben, ilyen konfliktusban vagyunk. Ez egyik az, hogy passzívá válunk. Inkább a félelem uralkodik fölöttünk. Megfagy a szívünk. Elrohanunk. Szívesen elrohannénk. Szívesen kerülnék az egészet. Gyomorgörcs van, el vagyok keseredve, és az áruló jel az, hogy önsajnálatba esik az ember ilyenkor. Önsajnálatban esik. Csendben elvonul. Jaj, nekem. Ez történt velem. Nagyon könnyű. Nagyon könnyű. Vagy a másik extrém, ugye nem passzív, hanem agresszívá válunk. Felmegy a pumpa, az adrenalin kezd pumpálni, és készek vagyunk harcolni, nem félni és elrohanni, hanem haragból megtámadjuk a másikat. És lehet, hogy szavakban, de lehet, hogy fizikálisan is letámadjuk a másikat. És ez a két tipikus külső megjelenés, amikor valamilyen igazságtalanság történik velünk. Nem tudom, hogy melyikre vagy alkalma, vagy melyikre vagy hajlamosabb, a passzív, vagy az agresszív. Fel kell ismernünk magunkat. Én tudom magamról, én nem szeretek, amikor valaki igazságtalanul bánik velem. Amikor a kocsiban vezetek, és valaki úgy becsap és belevág igazságtalanul, akkor is rosszul esik. Ilyenek vagyunk. Nem jó esik ezek a dolgok. De ez, ami csak külsőleg történik a lelkünkben, még van egy szint, amire le kell mennünk, hogy most megvizsgálni, hogy mi van bennem. Hát nézzük ezt meg. Hogy néz ki ez a folyamat a lelkünkben? Hát elkeseredjünk, és elveszítjük az örömünket. Rossz kedvünk van. Olyanak vagyunk, mint egy leeresztett lufi, ugye? Ilyen feszültség után kedvtelen az ember. Jaj, annyira rosszul esik, és kimegy az élet az lelkünkből. Szembesülünk az, hogy most nem is tudom megbocsájtani a másikat. Haragszok a másikra, hogy nem tudom elengedni az ő tartozását. Szívesen visszafüzetnék neki. Nem tudom megbocsájtani. Akkor utána elhidegül a szívünk, ugye keménynek érzünk magunkat. A kemény az kifejezi, hogy a szeretetlenség uralkodik fölöttünk. Bevallod, hogy utálom az illetőt. Meg tudnám ölni. De a negyedik az, hogy lelkiismert furdalás is kezd felszólalni, ugye? Miért? Mert most részt vettem egy sárdobálásban. És mindenki sáros ilyenkor, mindenki dobálja a sarat, és az ember tudja, hogy hú, én is részt voltam az egésznek. Milyen az én szívem? Nem tudom megbocsátani? Nem tudom szeretni a másikat? Tehát ez a folyamat nagyon, nagyon gyorsan tud átmenni rajtunk. Mindenki ezt már átélte, és tapasztal, úgy, mint egy hurikán. Elsöpör minket. Van még egy szint a lelkünknek, még mélyebbre kell menni, még a gyökerekhez kell menni, hogy mi az, ami valójában zajlik bennem, amikor ezt megtörténik velem. Tehát mi az, ami valójában kiüt minket ilyenkor, amikor valaki igazságtalanul bánik velünk. Két dolog, amire nagyon kell ide ezzel foglalkozni. Az első az, hogy a büszkeségünk megsértődik. A büszkeségünk megsértődik. A másik megalázott engem, és nagyon rosszul esett. Kritikát fogalmazott. Kifejezetten fáj, mert ezt mondott rólam. Felsorolta a gyengeségémet, a hibáimat, és kifejezte, hogy mennyire csalódott bennem. Az egónk nem bírja a másik az őszintességét. Tehát az egónk van a főhelyén, ami meg van sértődve. Ezt kell kezelni. De van még egy szint, még egy dolog, amit még fontosabb ennél. A fájdalmainkban azt gondoljunk, hogy csalódtunk Istenben. Azt gondoljunk, hogy csalódtunk Istenben. Hol van Isten ilyenkor? Miért engedte ezt a fájdalmat az életemben? Vagy miért nem védett? Nem tudott védeni? Nem figyelt oda? Miért nem vigyázott rám? Lehet, hogy nem uralkodik. Tényleg nem irányít mindent. Lehet, hogy nem szeret. És a hitünk megrendül ilyenkor. Mi van? Mi történt itt? És nem tudunk bízni Istenben. Egyedülnek érezünk magunkat. Isten nincsen velem. Magunk alatt vagyunk, és úgy érzünk, hogy Isten cserben hagyott. Egyedül vagyok ebben az egészben. Tehát ezt a három szintet kell mindig kezelnünk, amikor kezdünk vizsgálni a szívünkkel egy igazságtalanság után. Hogy hogyan viselkedtem, mi van az én lelkemben, de valójában mi van az én hitemmel, és mi van az én büszkeségemmel. Jó? Ez a három szintet kell kezelni. Ez a három szintet. És Péter segít minket, mert tudja, hogy ez a kiút a saját börtönünkből. Mi bezártunk magunkat ebben a börtönben. És az első dolog, amivel Péter foglalkozik, az a hitünk. Hogy helyesen látjuk az Istent. A gyökért kell először kezelni. És Péter erre hívja a figyelmünket. Majdnem a könyv legeslegvégén, az ötödik fejezetben, a ötödik versben ezt mondja. Egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosok. Mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Alázatok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotok őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. Ez a könyv végé van, és Péter ezzel bíztatja azokat, aki nagyon sok szenvedésen keresztül már mentek, hogy alázzuk meg magunkat. Tehát Péter mire bíztat minket? Hogy álljunk ellen a mi büszke szívünknek, mert Isten ellenáll a gőgösöknek. És arra hív minket, hogy higgyünk abban, hogy valójában mindent az Isten kontroll alatt van. Ugye? Ez a helyzet, az Isten nem lepődött meg, sőt, az Isten megengedte valamiért. Elhiszünk ezt? Ez az első, hogy neki hithatok a harca, hogy az Isten megengedte, nagyon jó tudatról, sőt, valamiért, aki célja van ezzel a nehéz helyzettel az én életemben. Isten a mindenható teremtő Isten nem változott, kontroll alatt tartja a világot, és kontroll tartja az én életemet. És ő tud bármikor megoldást adni az életemnek. El tudom hinni azt valójában, hogy Isten uralkodik. És el tudom hinni azt, hogy ő valójában szeret. Hiába nagyon fáj, de valójában Isten szeret. Elmondhatom neki mindent, ami a szívemben van. Péter azt mondja, őre áll, vessétek, meg gondjatok van rátok. Tudok őszinte lenni Istene úgy, hogy én tudom, hogy ő engem szeret. Merjek úgy kiáltani Istenhez, mint Dávid a Zsoltárokban. Amikor olvassuk a Zsoltárok, tele van a Zsoltárok ilyen versekkel, hogy Dávid szavakkal támadják őt, és ő allegorizálja olyan vagy, mint egy magas kőszikla, aki véd engem az ő nyilaktól, de ezek a nyilak, ha elolvasod, ezek szavak, amit az emberek megtámadták Dávid. A kérdés az, tudjunk mi őszintén kiáltani Istenhez, minden gondjainkat őrá vedni, mert ő gondoskodik rólam, ő szeret engem. Tudjunk őszintén kiáltani, mint Dávid, mint Pál, mint nagyon sokan a Bibliában. Bízva abban, bízva az evangéliumban, hogy Jézus Krisztus nem csak a mi példaképünk, hanem Jézus Krisztus valójában a megváltó. És Krisztusra nézve, Krisztus miatt Isten engem szeret. Soha nem hagyd el, az összes bűnöm el vannak törölve. Megbocsájtott minden bűneimet. Az ő gyermeke vagyok. Betöltött az ő szent lelkével. Ő az, aki munkálkodik bennem. Ő az, aki mindenben megsegít. Tudunk mi ráállni az evangéliumra, amikor ilyen nehézségben vagyunk. És ez a fő kulcs az egésznek. Amikor ott vagy a mélyén, mennyi idő kell, hogy újra ráállsz arra kősziklára, amit a Lajos felolvasott, mint a 40. Zsoltárban. Most a sárban vagyok, de mennyi idő kell, hogy újra kősziklára épp lépek, hogy Isten az én kősziklám, ő kontroll alatt tart mindent, és engem nagyon szeret Krisztusban. És akkor kezdünk fellélegezni. Életre kellünk újra. Idáig el kell jutnunk minden sérülés és igazságtalanság után. És amikor ez helyreáll a lelkünkben, akkor tudjunk mi újra szeretni a másikat, megbocsájtani a másikat, elengedni a másiknak a tartozását. Újra van öröm a lelkünkben, újra van erő a lelkünkben, és tudjunk közeledni ahhoz, aki megbántott minket. Tehát először hitünk van, de van szükségünk, és akkor tudunk lépni szeretettel, de az Isten ugyanakkor hív minket bűnbánatra. Hogy hangzik ez az igazi bűnbánat? Ami a Biblia arra bíztat minket, hogy gyakoroljuk a bűnbánat rendszeresen az életünkben. Az első bűnbánat az mindig, hogy Uram, bocsáss meg, hogy ilyen kicsi volt az én hitem. Hogy nem tudtam bízni benned. Jöttek a próbák, a nehézségek, és nem tudtam bízni benned. Bocsánat, hogy nem tudtam bízni, de szeretetedben. Mintha de szereteted elfogyott. Bocsáss meg. Bocsáss meg a büszkeségemet, amikor megsértöttem. Hiába mindegy, hogy mit mond a másik. Ez egy jel, hogy van egy ego, ami megsértődött. És ez valljunk be az Istennek, hogy büszke ember tudok lenni. Mert az én ego meg van sértődve. Ezeket valljuk be. Valljon be az önsajnálat, amiben estem. A szeretetlenség, amiben estem. Uram, ez nem jó. De nem akarod, hogy én így viselkedjek. Úgy viselkedtem, mint a gonosz szolga Máté 18-ban, aki nem tudod megbocsájtani. És Uram, ezt mind látod? De köszönöm. Köszönöm az evangéliumot. Köszönöm, hogy tudok őszinte lenni. Köszönöm, hogy tudok bevallani a bűnemet. Így néz ki az igazi bűnbánat a kereszténynek. Hogy valójában foglalkozunk nem csak a viselkedésünkkel, nem csak a haraggal, hanem a szívünkkel, a lelkünkkel a legmélyén. Merjünk valójában lemenni. De a Biblia nem kér tőlünk, hogy itt álljunk meg, hanem Uram, kélek, változtass meg engem. Ne csak bocsáss meg az én bűneimet, hanem változtass meg engem. Hogy legyek olyan, mint Jézus Krisztus, mint a te fiad. Szeretnék olyan lenni, mint Jézus Krisztus. Az igazi bűnbánat kezd itt végezni. Mert ez az Isten akarata, hogy olyanok legyünk, mint Jézus Krisztus. Az igazi bűnbánat nem csak, hogy elfordulom a bűneimtől, hanem fordulok Krisztushoz. Krisztus, segíts engem, változtass meg engem, hogy ne így viselkedjek, ha úgy viselkedjek, mint te. Mert te arra hívtál engem, hogy kövesselek, és hogy úgy bánjak másokkal, szeretettel, így, ahogy te bántál emberekkel, aki igazságtalanul bánták veled. Uram, tölts be a te szent lelkeddel. Add igazi alázatot, szeretet mások irány, hogy tudjak türelmesnek lenni. Tölts be engem boldogsággal, bölcsességgel, bátorsággal. És amikor így imádkozunk, akkor az Isten akarata szerint imádkozunk, mert az Isten így akar megformálni minket. Csodálatos ez a gondolat. Az Isten formál minket, nincsen megelégedve Lillával, Lajossal, Tündivel, velem, senkivel. Teljesen elfogad minket úgy, hogy vagyunk, hogy ne. De az ő terve velünk az, hogy formálja minket. Közeledünk Jézushoz. És most már nagyon közel vagyunk a Péter levele végéhez. Majdnem ez a befejezi. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Ővé a dicsőség és a hatalom örökken örökké. Amen. Tehát ez az Isten terve. Hogy az Isten enged nehézségek és fájdalmas dolgok az életünkben, mert ezeken keresztül formálja a mi karakterünket. Mert ez Istennek a legfontosabb a mi karakterünk. Hogy a karakterünkben ugye hasonlítunk Jézus Krisztusra. Tehát befejezve Isten hív mindannyiunkat a nagy korúságról. Hív minket magához, formálja minket, de mit jelent nagykorúnak lenni? Mit jelent nagykorúnak lenni? Hogy fejezem be azzal, hogy nagykorúnak lenni, az nem jelenti, hogy a mikrofon kiállsz és kezdesz prédikálni. Az egy, mondjuk egy lelki ajándék. A nagykorúnak lenni az nem jelenti, hogy neked rengeteg teológiai tudásod van, és jobban ismered a Bibliát, mint mindenki. Ez csak teológiai tudás. Az nem érettség, ugye? Vagy lehet, hogy rengeteget szolgálsz, ugye? Kis csoport vezetesz, beszélgetsz embereket, és úgy szolgál az Urat, hogy kiégsz. Az nem jelent, hogy de élet vagy. Az nem jelent, hogy keresztény, élet keresztény vagy. Az csak, amit csinálsz. Az egy szolgálat. A Szentlélek adott mindenkinek talentumokat, ajándékokat, és azok szolgálunk, de ha szolgálsz azzal a nagy ajándék, amit nyilvános sok embereknek, az nem jelenti, hogy élet vagy, hogy nagykorú keresztény vagy. Mert a nagykorú keresztény az, aki tud szeretni. És a nagykorú keresztény lehet, hogy nem olyan ajándékot kapott, hogy kiáll a mikrofon elé és beszél. Mert lehet, hogy az ő karakter az olyan, mint Krisztusé, hogy emberek beszélnek vele, emberek keresnek őt, mert az ő lelkében van igazi szeretet. És türelmesen tudja felkarolni másokat örömmel. Boldogság van az arcán. A nagy korúság az bárki lehet itt a teremben. És Isten hív minket magához, gyertek, csináljátok, kövessek Krisztus, legyetek érették, nagy korúak, aki tele van bátorsággal, aki tele van alázatossággal, szeretettel, türelemmel, és szeretet tud felkarolni az embereket a gyülekezetben, és akik maga körül van. Jézus erre hív minket. Ahogyan bánták vele, készüljünk fel. Ugyanúgy fognak bánni velünk, és az igazi kihívás az alázatosság. Ez az, amit jelent érett lenni, nagykorú kereszténynek lenni. Spurgeontől megkérdezték, hogy beszéljen a nagykorúságról, és a Spurgeon azt mondta, tudod, amikor én ránézek egy világító toronyra, lehet, hogy az a világító torony úgy néz ki, hogy erős. De nem lehet tudni, hogy valójában erős az a világító torony. Mikor lehet tudni? Amikor jönnek a hullámok, ugye? Amikor jön a nagy szél, és másnap kiderül, hogy még mindig áll az a világító torony. Akkor tudjuk mondani, hú, az erős. Az erős. Erről szólt ez a prédikáció. Hogy Jézus hív minket magához először, mint megváltó. Rengeteget beszélünk erről. A keresztény élet nagyon-nagyon egyszerű. Nézzél Krisztusra, mint megváltó, és akkor kövesd őt, megyek utánad. Imádkozunk. Ennyi, Atyám, köszönöm a te ígédet, és köszönöm azt a csodálatos igazságot, hogy ha valaki nem érti a te ígédet, az nem baj, mert látjuk téged, Úr Jézus Krisztus, látjuk a te életedet, te vagy, de maga vagy az Isten ígéje. Életre kelt a te ígéd Jézus Krisztus életében. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, mindazt, amit te tettél értünk, hogy ott valójában szenvedtél. Az Atya elfordult tőled, és átélted azt a legsötétebb pillanat, hogy mi soha ne éljünk azt át, hogy az Atya elfordult tőlünk. Köszönjük. Köszönjük, hogy valójában elszenvedted a mi bűnénknek a büntetését. Úr Jézus Krisztus, én nagyon kérlek, úgy, ahogy megtetted Péter és János és a többi tanítványoknak a szívükben, hogy beleégetted ezt, ami történt veled, hogy ők soha nem felejkeztek erről. Nagyon kérlek, könyörülj rajtunk, könyörülj a mi hideg, kemény szívünken. Puhítsd meg, töltsd be a szent lelkeddel, hogy a te szenvedésed az mindig, mindig legyen szemünk előtt. Úgy, hogy emlékezzünk a megváltó véredről, és ugyanúgy tekintsünk rád, mint a mi példaképünk. Úr Jézus Krisztus, könyörölj a te népeden, ezen a gyülekezeten, könyörül a mi kapcsolatunkon, itt a gyülekezetben, egymással, a világban, a munkahelyünken, az iskolákban, a társadalomban, ahova csak menjünk. Segíts nekünk, hogy igazi világító toronyok váljunk. Segíts ennek a gyülekezetnek, hogy tudjunk felnövekedni és éretté válni, ahogyan bánunk egymással. Hogy amikor mások jönnek a gyülekezetben, körülnézek, és azt mondják, hogy wow, ezek az emberek valójában szeretnek egymást. Úr Jézus Krisztus, hiszem, hogy ez mindannyiuknak a vágya. Formáld minket. Segíts nekünk. Hogy tudjunk türelmesen, irgalmasan egymással bánni minden egyes napon. Köszönjük a te irgalmad felénk. Köszönjük a te kedjelmed, ahogy énekeltünk az előbb. A te kedjelmed az elég. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus. Amen.